mert engedélyt kaptam. Hát egy nagyon szép délutánt kívánok valamennyünknek, akik itt vagyunk a helyszínen, a Golgota utca 3-ban Budapesten, és nektek is, akik néztek és hallgattuk bennünket határainkon innen és túl, ez az eredményes élettalálkozó. És hát van egy rossz hírem, egy Sanyi nem jön. De jól van, tegnap együtt voltunk moziba, megnéztük az új Csillagok háborúja filmet. Úgyhogy nem mondok ezt semmit, nézzétek meg, vagy nem tudom. De a lényeg, hogy a szeretetét küldi, és jövő héten itt lesz. Most Vajtára ment egy elvonulásra, illetve egy ilyen gyülekezeti hétvégére, úgyhogy teljesen igazoltam van távol. Úgyhogy mit szólnátok, hogy imádkoznánk? Sanyi azt mondja, hogy ez szokott segíteni. Drága mennyei édesapánk, köszönjük, hogy kimondhatjuk ezeket a merész szavakat. Ugyan kimert volna téged a történelem folyamán drága édesapámnak hívni. Te a haragó Isten vagy, ha jól tudjuk, aki lesújtasz, aki minden tettünket megméred, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél. Egy szigorú Isten. Így is láthatunk téged, Uram, de a Biblia nagy reményekre jogosít, hogy ez a kép ez teljesen hamis rólad. Köszönjük a Bibliának ezt a nagyon merész üzenetét. Kérlek, adj nekünk bátorságot ahhoz, hogy tényleg ezt az üzenetet szólhassuk. Sőt, hogy hihessünk benne, hogy a lelkünkkel, a lelkünknek egy pici szeletével megérinthessük ezt a fantasztikus üzenetet, amink van. Köszönjük, és adj nekünk bátorságot, hogy rámerjünk nézni erre a nagyon bátorító üzenetre. Adj egy jó értelme szélsőségességet nekünk ehhez, hogy leromboljuk a saját magunk, és a történelem, meg az egyházak, meg a vallás építette korlátokat, hogy leporoljuk a te üzenetedet, hadd csillogjon, Urunk, és köszönjük neked, köszönjük, hogy fényességet gyújtottál a szívünkbe. Áldj meg bennünket a gondolataiddal, a te nevedben, a Jézus nevében. Amen. Hello. Szia, Judit. Azon gondolkoztam így, amikor megtudtam, hogy Sanyi nem jön, hogy gondolkoztam, hogy miről beszéljek, és azt hiszem, hogy a kegyelem szélsőségességéről szeretnék beszélni. Arról szeretnék beszélni, hogy nemhogy nem merjük úgy olvasni a Bibliát, ahogy az le lett írva, ahogy a szerző, Isten, és nála lehet reklamálni ezért, lejegyezte. Annyira merész, annyira túlmegy rajtunk, mindenen túlmegy, amit eddig tanultunk a világban, mindenen túlmegy, ami beépült a hiedelem világunkba, a vallásokon keresztül, vagy a mindennapi életünkön keresztül. Azt hiszitek, hogy a kapcsolataink nincsenek hatással ránk? Így az, hogy nagyon, tudom, hogy nagyon sokszor szoktunk erről beszélni, de egy pici alapot szeretnék vetni, és semmi újat nem fogok mondani. Azt hiszem, baj lenne, lehet, hogy Pásztor Kendihez kéne mennetek, vagy Sanyihoz, hogyha én valami nagyon újdonságot akarnék itt mondani, de azt hiszem, hogy egy friss oldalról, vagy talán még túlmenve azon a képzeletbeli vonalon, amit még mi el tudunk képzelni, ami még az én értékítéletem szerint belefér, hogy ránézek Istenre, ezen szeretnénk egy picit túlmenni Sanyival. Azt hiszem, hogy ezeknek a heteknek a célja, vagy az értelme. Így a kapcsolatainkban, és ugye az eredményes élettalálkozó nyilvánvalóan Istenről gondolkodik, Istennek az üzenetét elemezzük, itt van a Biblia nálunk. Én most nem a Bibliából olvasok, hanem van a Biblia a telefonomon, és most ezt fogom itt simogatni. de hogy ezt az üzenetet vessézzük ki. Miért tesszük ezt? Azért, mert azt találtuk itt jó néhányan, hogy ez az üzenet valami rejtélyes módon elkezdett megváltoztatni bennünket. Amikor megnyitottuk a könyvet, akkor reményt kaptunk. Akkor én, amikor először elolvastam a Bibliát, amikor beleolvastam, azt mondtam, hogy ez nagyon más, mint amit hallottam eddig róla. Nagyon más, mint amit sejtettem. Nagyon más az összes eddigi elképzelésemnél. És ahogy a kapcsolatainkban járunk, az hatással van ránk, a szívünkre. Tudjátok, ez az üzletelés, hogy semmi más nem remélhetek, mint amennyit adtam. És éppen amennyire én jó formában vagyok, ugyanazt várhatom vissza. És figyeljetek, az egész életünket meghatározza. A munkahelyünktől kezdve, a baráti kapcsolataink, a legtöbb házasság így folyik. Hogy Sanyi szokta mondani, hogy ha megvakarod a hátamat, akkor én is megvakarom a tiédet. És megszoktuk azt, hogy egyszerűen üzleti alapon kezdünk el gondolkodni, és semmi más nem remélhetünk, csak azt, amit mi is tudunk adni. És valljuk be őszintén, hogy legalábbis nem szeretnék a ti nevetekbe beszélni, de én kétségbe vagyok esve, hogyha arra gondolok, hogy én azt kapom vissza, amit én adni tudok. Hát nem vagyok egy nagy szám. Néha igyekszem, néha egész jó vagyok, de aztán utána csak így bajban vagyok. És azt hiszem, hogy ez az üzenet inkább hívőkhöz szól, hozzánk, akik már hittünk Jézus Krisztusban, hogy amikor hívőké válunk és bejövünk ide a gyülekezetbe, és most nem a Biblia szóról beszélek, hála Istennek, hogy hiszünk a kegyelemben, de hogy ugyanilyen üzleti alapokon kezdhetjük élni a keresztény életünket. És persze beszélünk a kegyelemről, de azt mondjuk, hogy a kegyelem meg még valami. És nekem az a meglátásom, hogyha bármi, egy plusz jellel még bármit oda teszünk a kegyelem mögé, akkor vége. Akkor nem lesz életünk. Ugyanabban az üzleti kapcsolatban találjuk magunkat, mint a világban, a világi életünkben, a világi családunkban. Nem lenne túl nagy különbség. De a Biblia ezen messze túlmegy. Ez egy hiperkegyelmi üzenet lesz. Ez egy botrányos üzenet lesz. És nem azért lesz hiperkegyelmi üzenet, nem a rossz értelemben lesz hiperkegyelmi üzenet, mert egyesek azt tanítják, hogy az a hiperkegyelem, hogy bármit megtehetsz, mert Krisztus a kereszten fizetett. És egyébként hadd mondjam el itt a botrány, hogy bármit megtehetsz, úgy értem tényleg. Mert hogyha János 19.30-ban Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett, és itt a görögben a teleót használja, ami azt jelenti, hogy minden fizetve, akkor csak kérdezem, hogy a minden kategóriába mi tartozik bele? Úgy értem minden. Minden. És oké, és az én hitetlenségem, hogyha én egyszer megtagadom Krisztust, minden fizetve. Úgy értem, minden. De az is beletartozik, de nincs értelme a denek, mert a minden az mindent jelent. Ezt kell megértenünk, hogy igen, bármit megtehetek, de oké, és most itt jön a folytatás, mert, és itt ne, Rafi, ne vágd majd el a felvételt, mert akkor engem megköveznek. De itt jön a lényeg, és majd erről fogunk beszélni, hogy ha egyszer is meglátod a keresztet, ha egyszer is találkoztál Krisztussal, többé nem akarsz megtenni olyan dolgokat, ami a mindennek egy olyan oldalán van, ami Istennek nem tetsző. Ja. De ettől függetlenül ez egy hiperkegyelmi üzenet lesz, ez egy botrány lesz. Remélem, hogy indulatokat fog kavarni, vagy nem tudom. Oké. Róma 5:20. A törvény, és most a görög szavakat is meg fogjuk nézni. A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék, de ahol megnövekszik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. És a bővölködik szó, az a görögben túlárad feletté bővölködik. Ez egy túláradó. És a nagyon érdekes a szó, hyperperieszeuó. Ez egy hiperkegyelem. Minél inkább betör a bűn az életemben, annál inkább bővölködik Istennek a kegyelme az én életemen. És a kegyelem azt Isten az elesésekre adta. Azért, hogy úgy járhassunk Istennel, hogy ne legyen benne sajnálkozás, megbánás, önvád, lelkiismeret furdalás. Ő tudta, hogy így fog történni. Tudta, hogy egyetlen egy bűntelen ember sem jár ezen a világon, csak egyetlen egy ilyen volt Jézus Krisztus, aki megmutatta azt, hogy kicsoda Isten, leleplezte nekünk Istennek a nagyszerűségét, és azt mondta, hogy én hiperkegyelmet adok neked. Ami túl, ez a hiper, ez egy ilyen túldobás, Pásztor Sibeli prédikált erről, hogy Istennek a kegyelme, mint egy ilyen meredek felszállópályán túldob az én alkalmatlanságomon, az én elesésemen, és a Biblia nem bátorít arra, hogy élj bűnben, mert Pál azt mondja, hogy még együtt se egyetek velük. Oké? Okay? Azt mondja, hogy még együtt se egyetek velük. Nem erről beszélünk, hanem arról, hogy merj őszinte lenni magaddal, szabadítsd fel magad, mert öregem el fogsz bukni, mint ahogy én is. Nap, mint nap. Tudod, hányszor buktam el ma? Nálam rosszak ezek a napok, mert amikor vezetek, akkor nem vagyok általában szellemi ember. Erről szoktam beszélni. Ma dugóba jöttem, Pásztor Kendővel volt egy találkozónk, ahonnan negyed órát késtem. Amikor kiszálltam a kocsiból, még nem voltam szellemi ember. De küldtem neki egy SMS-t, hogy késsek. Oké? Ha nincs ez a túldobás, ha nincs Istennek a hiperkegyelme, akkor én most nem állhattam volna oda a lelki pásztorom elé. Ezt értitek? És hogyha el lehetne veszíteni az üdvösséget, akkor hogyha az autóban némi nem is tudom milyen szó, mi származott ki a számból, némi rothadt beszéd származott ki az én számból, ez a Bibliából van, ez az idézet, és figyeljetek, ha abban a pillanatban meghalok, akkor pokolra jutok. Wow. Pásztor Kendő nem késett. Ő tökéletes. Ne viccelek. Oké? Okay? Hogy Isten kegyelme túldob az én alkalmatlanságomon, az én bűneimen, és valami elképesztő szélsőségességgel azt mondja, hogy még 70-szer, 7-szer is, hogyha kell. Érted? Még 70-szer. Ennél hiperebb, ennél szélsőségesebb, ennél messzebb menő dolgot nem tudok elképzelni. Mert lehet, hogy én egyszer vagy kétszer, van ennek bármi értelme, szerintetek? Lehet. Hogyha én egyszer vagy kétszer vétkezek egy nap, és valaki megbocsájt, na az is nagy dolog. De Isten azt mondja, nem. 70-szer, 7-szer is, hogyha kell. Számtalanszor, megszámlálhatatlanul. Olvassuk Efezus 1-et. Efezus beliekhez írt. Első vers. És nagyon érdekes dolog, hogy itt a világban, a világ az problémacentrikus. Azt mondja, hogy ha probléma van, akkor bütykölj a problémával, old meg. Hogyha veled van probléma, akkor menj el valakihez, hogy téged bütyköljenek meg, mondjuk egy pszichológus, vagy hozzá egy pszichiáterhez, nem tudom, hogy melyik a... mindegy, de a Biblia nem problémacentrikus, hanem istencentrikus, és azt mondja, hogy ha problémád van, ha nehézségbe vagy, és mindig erről szoktunk beszélni, de a Biblia azt mondja, hogy ha éppen örömed van, ha sikereid csúcsán vagy, akkor is nézd rám. Miért? Mert könnyen elszállok. Könnyen azt gondolom, hogy én találtam fel a puskaport, vagy én fújom a passzát szelet, vagy hogy nagyon jól csinálom a dolgaimat, és nagyon könnyen büszkévé válhatok. De csak rá kell néznem Istenre a sikereim csúcsán, látnom kell őt, az ő nagyságát, és ha őt látom, akkor valamit megértek magamból is, mert én az ő teremtménye vagyok, és erről mindjárt fogunk beszélni. Vagy amikor a bukásomban vagyok éppen, vagy a problémáimban, nem a problémákra, nem magamra nézek, hanem Istenre, és ez éppen úgy kihúz engem ebből a kátyúból, mert ő nagyobb az összes problémámnál, nagyobb az én szívemnél, a lelkiismeretemnél, ami vádol engem. És amikor vizsgálom magamban a vágyaimat, mert ugye tele vagyunk vágyakkal az emberségünkből kifolyólag, rengeteg vágyunk van, akkor ránézünk Istenre, és már hogyha elismerjük azt, hogy ő a teremtőnk, mert rengeteg ember tagadja ezt a világban, de mennyivel gazdagabb dolog, amikor mi ránézünk a Teremtőre, és azt mondjuk, hogy én olyan vagyok, mint ő. Úgy értem, Istennek is vannak vágyak a szívében. Ő is vágyik a szeretet után egy értelemben, és nem a szükség szintjén vágyik a szeretetre, mert neki be van töltve minden szüksége, ő nem szükségből tesz dolgokat, ő teljes, de ő is szereti a szépséget, szeret, vannak vágyai. Isten szomorú, úgy, mint én, amikor sírok, akkor Isten is sír. És amikor itt volt a földön, akkor láttuk őt könnyezni. Láttuk őt elfáradni, éhes volt. Csalódni nem láttuk. Ezt értitek? Csalódni nem láttuk. Mert ő mindig az atyára nézett. És nem várt el túl sokat tőlünk. Krisztus nem lett keserű. Úgyhogy Efezus 1. És azt hiszem, hogy az efezusiakhoz írt levél Istenre irányítja a figyelmet. És azt hiszem, hogy ez a leglényegesebb dolog, hogy mi hívők képesek legyünk Istenre emelni a tekintetünket. És egyébként Isten eléri, hogy ránézzünk. Higgyétek el, hogy eléri. Nagyon, nagyon kifinomult módszerei vannak erre, és ezt mind az ő szeretetében teszi. Pál Jézus Krisztus apostola, Isten akaratából, az Efezusban lévő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hát az a helyzet, hogy ezt a korai egyház idejében írta Pál. Kegyelem és békesség, minden volt a korai gyülekezetben, csak kegyelem és békesség nem. Keresztény üldözés folyt, és ez elképesztő. Azt mondja, hogy kegyelem, az a káris, öröm, élvezet, gyönyör, báj, kedvezés, szívesség, jóindulat, hála, jutalom, viszonzás, ezek a szavak vannak rá, és a békesség pedig eiréné, békesség, háborítatlanság, jó állapot, épség, egészség. Ez egy nagyon érdekes ez a szó is. Aztán az szerint, amint magának kiválasztott minket, ő benne, a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által. Tudod, amikor arra gondolok, hogy igazán nem vagyok fontos senkinek, vagy ki vagyok én, vagy méricskélem, hogy mi az én értékem, akkor Isten egy pillanatra fölemeli a fejem, így lágyon az állam alá nyúl, és fölemel, és néz rám, fiam, szeretnék valamit mondani neked. Lehet, hogy tudtad, de újra és újra hallanod kell. Azért, mert ez a világ valami más mond rólad, és más mond rólam. Az szerint, amint magának kiválasztott minket, ő benne a világ teremtetése előtt. Figyelj, én, mielőtt egyetlen bolygó is létrejött volna, én már gondoltam rád. És tudtam, hogy fognak hívni, hogy Erzsébetnek fognak hívni, Anikónak, Ernőnek, és helyettesíts be. Isten tudott rólad már akkor, amikor még az egész naprendszer, a világegyetem nem létezett. Amikor gondolkodok az értékemről, hogy egyáltalán érdemes-e fölkelnem ma, vagy ki szeret engem ezen a világon, vagy éppen mennyire voltam aznap sikeres, akkor Isten azt mondja, hogy oké, nézhetsz ezekre a dolgokra is, de mit szólnál, hogyha inkább én mondanám meg, hogy te ki vagy? Ha én mondanám meg a te értékedet, nézd rám, fiam, nézd rám, lányom. Én tudtam rólad, tudtam, hogy azt is, hogy az idő melyik pillanatában fogsz belépni a történelembe. Tudtam, hogy fogsz kinézni, hogy kik lesznek a szüleid, hogy hívnak, hogy mennyi hajszál lesz a fejeden. Mindent tudtam rólad, én eleve akartalak, én számoltam veled. Ez a te tisztességed. Embernek lenni, olyan hatalmas kiváltság, annyira szeretném elmondani neked, és az egész világ az ellen tör, hogy megtudjuk azt, hogy mit jelent embernek lenni. És ezt nagyon egyszerűen meg lehet akadályozni, hogy erről tudomást szerezzünk. Egyszerűen csak el kell tüntetni a képből Istent. Hatalmas erők vannak a háttérben, akik megpróbálják Isten létezését tagadni, nem véletlenül. Olvassuk tovább. a világteremtés előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által. És itt van egy kis problémánk, ha felületesen olvassuk a szöveget, mert itt jön a fekete leves, mert én nem vagyok se szent, se fedhetetlen. Oké? És még nem is tudok szeretni. Csupa rossz hír, csak hogy ez a mondat egy elvégzett, befejezett dologról beszél. Nagyon érdekes. Mivel ő kiválasztott, a szent azt jelenti, hogy hagios, szent, megszentelt, Istennek szentelt, Isten tulajdona. Hihetetlen, te Isten tulajdona vagy. A világ is szeretne a tulajdonaként kezelni téged. És a világon belül sokan szeretnének. Élhetsz úgy egy párkapcsolatban, hogy a férjed vagy a feleséged a tulajdonodnak tekint. Ezt általában azért férfiak szokták elkövetni. Vagy a munkahelyed a tulajdonodnak tekint. Vannak ismerőseim, multi cégeknél dolgoznak, ilyen álomfizetésért, álommunka, otthonról is nyomhatják, több napon keresztül dolgozhatnak, egy héten, mint amint 2-3 napot otthonról, komoly fizetésért, de ők a cég tulajdonai. Ők a cég tulajdonai. Azt kell csinálniuk, amit a cég, reszketnek az állásukért, állandóan képzésekre járnak, tudod, hogy megfeleljenek, mert hogyha, és itt jön az üzlet, hogyha valami nagy dolgot kapsz, akkor mindent kérnek cserébe. És hívőként szoktunk mondani, jaj, tudom, hogy Isten végül azt fogja mondani, hogy nem valami kell tőled, hanem te, és én nem akarom magam, nem fogom feladni az életemet Istennek. De szeretném mondani, hogy már rég odaadtad az életedet valami másnak, mondjuk a munkádnak. Vagy nem is tudom, erről sokat lehetne beszélni, de te Isten tulajdona vagy. Ha te Krisztusban vagy, ha valaha elfogadtad a személyes megváltódnak Jézus Krisztust, ha ránéztél az életed, és azt mondtad, hogy ez egy bűnös élet volt, és nekem szükségem van a megváltóra, aki a kereszten, én elhittem, hogy a kereszten fizetett értem, akkor te öregem, Isten tulajdona vagy, meg vagy szentelve. Nem azok a szentek, akikre egyes egyházak azt mondják, hogy ők a szentek, hanem Pál az minden idők minden hívőjét szentnek hívja. Mindenki. Nincs nagyobb szent, meg nincs kisebb szent, ez a szentek közössége. Mint ahogy nincs több egyház se, és ez is nagyon nehezen fért a fejembe annak idején. Hogy? Nincs öregem. A Biblia egyetlen egyházról beszél. És aztán is fedhetetlenek legyünk ő előtte. A fedhetetlen, jobb ha el se olvassuk, amomosz, kifogástalan, fedhetetlen, támadhatatlan, hibátlan. Ez szintén rád mondja a Szentírás, ez te vagy. Támadhatatlan vagy, hibátlan vagy, és fedhetetlen vagy. Pedig hidd el, hogy Sátán támad Isten előtt. Nézd meg, mit csinált. Nézd meg, hogy milyen... Most magamról beszélek, mert tudom, hogy veletek nem nagyon fordul elő. Sátán ott áll Isten előtt. Nézd meg Ernőt, egy kutyaütő, és még prédikál is. Nézd meg, hogy élt. Mit csinált este? Nézd meg, hogy vezetett. Miket mondott közben? Hányszor veszítette el a béketűrését? Nem szégyelli magát? Na, Isten, erre mondj valamit. Miért nem sújtod agyon? Isten pedig. Csak lehet, hogy ciceg egyet. Sátán. Ezt már annyiszor megbeszéltük. Mert több ezer éven keresztül ezt nyomod nekem. Tehát értem, hogy nem érted a kegyelmet. Senki se érti a kegyelmet az univerzumban. Ezért próbálom bemutatni a kegyelmet. A minden idők minden hívőjén mutatom be a kegyelmet. És kérlek, hogy figyeld őket, hát ha megérted, hogy elvégeztetett. Igen, láttam őt az autóban, láttam tegnap este, minden dolgát láttam, sőt, csak mondom neked, hogy amit te még nem láttál az életedben, én már azt is láttam, hogy mit fog csinálni holnap, meg 10 év múlva, ha még itt lesz. De figyelj, nem jogos a vádlásod, mert ő kifogástalan, fedhetetlen, támadhatatlan és hibátlan öregem. Mint ahogy te is, ha hívő vagy Krisztusban. És minden száj bedugatik, főleg a vádolóé, Sátáné. Nem tud vádolni, mert a kereszten elvégeztetett. És ki van fizetve még a holnapi, hogyha megyek holnap autóval, és fogok menni, és már előre félek amúgy. És figyeljetek, és utána jön a lényeg, hogy tehát még egyszer, Őbe kiválasztott minket ő benne a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek, és fedhetetlenek ő előtte szeretet által. De nem a mi szeretetünk által, és ez a lényeg, hanem az ő szeretete által leszek fedhetetlen. Hogy ő az ő szeretetében odaadta magát a kereszten, érted és értem, és ez az a szeretet, ami az egyetlen motivációm arra, hogy ne úgy szálljak be holnap az autóba, hogy hát nem számít, szétkáromkodom az egész utat, mert úgyis elvégeztetett, sátánnak be van dugva a szája, semmit nem tehet, én elengedem magam, és úgy viselkedek, mint a pokolban, úgy, ahogy egész eddig éltem, semmi baj, köszönöm Uram. Na ez a hiperkegy, ez a rossz értelembe vett hiperkegyem, de Isten szeretete, tudod, amikor ránézek, az Efezusi levelet olvasom, és azt mondom, hogy te jó ég, itt van egy szuperlény, aki csak beszélt és létrejött az univerzum, aki az ő hatalmas szavával ebben a pillanatban is összetartja a mindenséget, mert nem tudjuk, hogy az atomok hogyan vonzák egymást, nem értjük a gravitációt, hogy ez a pulpitus, most azért tudok itt beszélni, mert Isten akarja, hogy egybe legyenek az atomok, amik alkotják. Ez a hiper-szuperlény gondolt rám, és tudta, hogy egyszer itt leszek, és ő szeretett engem, és a kereszten kifizette a bűneimet, és nézem az ő szépségét, hogy ő gyönyörű, amikor Jézus itt volt, az emberek köré gyűltek, szívesen hallgatták őt, lógtak vele, és Isten gyönyörű, és nézem az ő szépségét, és azt mondom, Uram, hát tényleg úgy szállnék be az autóba, hogy bármit megtehetek, akkor én egy ostoba állat lennék. Uram, egy ostoba. Egy menthetetlen alak. Én nem akarok így beszállni a kocsiba. Miért? Mert félek, hogy agyon sújtasz vagy, mert a törvény tiltja a káromkodást. Nem, dehogy. Pont a te szereteted miatt, mert te gyönyörű vagy. És tudod mit? Én szeretnék olyan lenni, mint te. Mert tetszel. Szép vagy, gyönyörű vagy. Szeretsz engem. Tudom, hogy nem, meg se tudom érinteni ezt a szentséget. Meg se tudom érinteni a te szépségedet, de vágyok rá, hogy elváltozzak a te képedre. És Isten azt mondja, hogy oké, tök jó, szeretlek. 2 Korintus 3.18-ban ott az ígéret, hogy elváltozunk az ő képére. Dicsőségről dicsőségre. És amikor beszállok a kocsiba, akkor azt mondom magamnak, hogy lehet, most jött a felismerés. Mi lenne, ha imádkoznék vezetés előtt? Ez buli lenne. Azt mondom, hogy Ernő, most normális leszel. Áldani fogod, aki bevág eléd. Aki nem enged be, nem fogod, nem fogsz dudálni, meg semmit. Hanem csak mész, öregem. Oké, mész. És mindig így szállok be a kocsiba. Miért? Miért? Mert szeretnék örömet okozni Istennek. Mert szeretem őt. Mert ő is szeret engem. És ez a lényege. Ez az egyetlen helyes motiváció, szeretet. Kit érdekel az ítélet? Nem vagyok ítélet alatt, én szabad ember vagyok. Itt van leírva. Ki vagyok választva, meg vagyok szentelve, fedhetetlen vagyok. Az ő szeretete által nekem itt nem osztottak lapot. Egyetlen, amiről Sanyi is sokat szokott beszélni, és ez az üzenetnek a szélsőségessége, ez a botrány, ez a hiperkegyelem, hogy ha bár bármit megtehetnék, de nem teszem, mert Isten szeretete korlátozza az én szabadságomat, hogy aztán az ő szabadság, az emberi szabadságomat korlátozza, hogy az ő szabadságában élhessek. Hogy szabad vagyok arra, hogy ne reagáljak úgy, mint egy bunkó. Én csak szabad vagyok erre. És én így szeretnék élni, Uram. Én hibátlan napot is szeretnék, és eddig még nekem nem sikerült, nem tudom, ti hogy vagytok vele. Valahogy mindig volt, amikor este 10-kor baltáztam el a dolgot, már majdnem, azt mondta, hogy majdnem megvan, és nem. Na mindegy. 11 órára büszke lettem, hogy sikerül. És a büszkeség is bűn. Körülvesznek minket a törvények. Megfigyeltétek? Ezt ne csináld, azt ne csináld, amaszt ne csináld. De az egésznek a szeretet az értelme, hogy Isten eljött közénk, és ő egy magasabb szintre emelte ezt az egészet, a mi kis üzleteléseinket, a kis számítgatásainkat, a próbálkozásainkat. Mennyi embernek az egész történelem alatt hány ember kínlódott a bűneivel keresztényként? Hány testvérünket állította meg a bűn a bűnei, a bukásai. Hányan mondták azt, hogy nem vagyok méltó arra soha többé, hogy templomba menjek. Nem vagyok méltó arra, hogy idáljak a pulpitushoz. Nem vagyok méltó arra, hogy bárkinek eláruljam, hogy keresztény vagyok. És Isten nem akarja ezt. Úgy értem, minden mást akar, de ezt nem. Mert szabadok vagyunk. És ez az a kegyelem, amiben Sátán és az angyalok próbálnak betekinteni. Nem értik az ő rendszerükben. Olvassuk tovább. 5. vers. Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad. Opá, bocsánat. Itt lehet, hogy valamit kifelejtettem. Igen. Még az előzőhöz. Róma 8:29. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, és amiről beszéltünk, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Azaz, te hasonlítasz Krisztusra. Sanyi, hogyha jól emlékszem, valami olyasmit mondott itt hihetetlen merészségében a múlt héten, vagy múlt hét előtti héten, hogy te Krisztus vagy. Emlékeztek erre? Ez olyan merész volt, hogy ott becsuktam a szemem, amikor ültem. És figyelj, mondhatjuk ezt vajon? Ez túl merész? Nem, azért nem, mert aki Krisztusban van, az új teremtés, és a régiek elmúltak, és minden újjá lett, 2 Korintus 5:17, hogy Isten, amikor rád néz, akkor Krisztust látja, mert Krisztus helyettesített téged a kereszten, és bele merített saját magába, és Isten nem mint bűnös embert lát téged, hanem mint a fiút. Ez fantasztikus. Az ő igazságát, figyeljetek, ki sem merem mondani, Krisztus igazságát neked tulajdonította, ez a Szentírás, ezek a Szentírás szavai, és többé bűn nem tulajdonít neked. A bűn helyett Jézus Krisztus igazságát tulajdonította a hívőnek, és ez azt jelenti, hogy éppen annyira igaz vagy, mint a fiú Isten. Elképesztően merész, igaz? Elképesztően merész üzenet. De tudjátok, mi a helyzet? Ha bárhogy máshogy gondolkodok magamról, akkor nem vagyok alázatos. És csak egyszerűen, tudjátok, mit csinálok? Csak megpróbálom elhomályosítani az evangéliumnak a csillogását. Megpróbálom besározni az evangéliumot. Most ez is szélsőséges nyilván, és tudom, hogy senki nem ebből a célból hitetlenkedik, amikor ezekre a versekre gondol, vagy amikor én próbálom az életemre alkalmazni ezeket az elképesztő igazságokat, akkor néha azon tűnődöm, hogy ez biztos nem igaz, ez túl merész, ez túl szép. De folytatja. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta. A hívtához a kaleót használja, az elhívta, hív, meghív, elhív, magához hív, neves, szólít, nevet ad, elhívott, magához, Isten magához hívott, nem a titkárnőjén keresztül adott neked időpontot, hanem magához hívott, gyere, nem kell senki máshoz menned, jöhetsz elém, elhívlak. Ja, közben ellapoztam. Bocsánat, visszamegyek Róma 8:29. Oké. Akiket pedig eleve elrendelt, az elrendeltet nézem, előre kiszab, meghatároz, elrendel. Ez egy ilyen parancsszerűség. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította. Na és ez egy elképesztő, figyeljetek, lehet, hogy ez az egész üzenetnek a lényege, hogy dikaiót használja az igaznak nyilvánítani, törvényesnek tart, annak tekint, annak nyilvánít, valamit törvényesként igazol. Hogy ez a mi helyzetünk Jézus Krisztusban, ez a dikaió szüné egyébként, az Isten igazságossága, hogy Jézus Krisztus igazságát tulajdonította nekem. Figyeljetek, ennek mindent meg kéne változtatnia az életünkbe. Mindent, mindent. El tudod képzelni, hogy így kelek fel, hogy dikáljó szűnél, Uram, hogy a te igazságod az az én igazságom. Hogy én éppen annyira igaz vagyok, mint a Szent Isten. Nagyon-nagyon bátor szavak. Nagyon bátor üzenet. Nem az enyém. Ezt nem merném mondani. De itt van, itt olvasom. Értsd meg, hogy te annyira igaz vagy, mint a Fiú Isten. Értsd meg, ha vádol a szíved, ha bárki másnál, ja, lehet, hogy a családodból valaki vádol téged, és ja, erre most nem térek ki. Azokat meg is igazította, akiket megigazított, azokat meg is dicsőítette. Ezt el tudjátok képzelni? Figyeljetek ezt a láncolatot. Eleve elrendelte Isten az örökkévaló múltban, hogy el fogja hívni mindazokat az embereket, ez az alap kritérium, ez volt a feltétel, hogy azokat fogja elhívni az ő eleve elrendelésében, akik hinni fognak a Fiúban, Jézus Krisztusban, mint a megváltóban. Elrendelte, hogy ők meg vannak hívva, és akiket elhívott, azokat meg is igazította a kereszt által, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Dicsőíteni, ez a doxázó, a doxa egyébként a dicsőség, dicsőít magasztal, dicsőségessé tesz, megdicsőít. Isten téged dicsőségessé tett. Ezt hallottad már valaha? Isten téged dicsőségessé tett. Ez dicsőséges. Tudjátok, hogy mi a dicsőség? Nem abban van Istennek a dicsőség, és mindjárt vége. Bírjátok még? Nem abban van Isten dicsősége, hogy sosem bukok el, vagy hogy teljesítmény orientált vagyok. Figyeljetek, 7 éven keresztül úton voltam. Minden szombaton missziós úton voltam valahol. Volt, hogy határainkon túl. Aztán 7 év után kiégtem. De nem is ez a lényeg, hanem hogy azzal én dicsőségesebb voltam, hogy úton voltam, mint valaki, aki ki sem mozdult a házából. Merész dolog, de nem. Nem voltam dicsőségesebb. Nem voltam dicsőségesebb. És egyébként én azt gondolom, hogy nem azért mentem, hogy bármit is kapjak Istentől, de olyan sokat kaptam, úgyhogy azt szoktuk mondani, hogy ha Isten indít rá, és ez az ajándékod, akkor menj, kelj útra, tedd meg. Nem tudom, hogy mi az elhívásotok, mi az ajándékotok, amit Istentől kaptatok. Tudtad, hogy van ajándékod? Minimum egy. De nem hiszem, nem ismerek olyan embert, akinek mindössze egy ajándéka lenne. Valószínűleg több ajándékod is van. Majd olvass erről a Bibliában. Evangélista ajándéka, vagy imádkozás, segítés, nem is tudom, rengeteg van, rengeteg, apostoli ajándék, gyógyítás, rengeteg minden. Ja, ezek az ajándékok léteznek, ezek valósak. Úgyhogy csak számolj vele, hogy Isten adott neked ajándékokat, a katonát nem küldik ki a háborúba felszerelés nélkül, fegyverek nélkül van ajándékod, van egy elhívása az életednek, és Isten teljesen egyedileg bánik veled. Úgyhogy dobd ki a hogyan legyek jó keresztény könyveket, meg hogy csináljak ezt vagy azt, ezeket tudjátok, a missziós felkészítéseket, az jó dolog, valamire, nem tudom, engem nem érdekel. Úgy értem, fütyülök rá, hogy ki hogy csinálja. Isten áldja meg, az az ő elhívása. De én nem akarok másnak az elhívásába járni, nem akarok kitalálni dolgokat, nem akarom a hogyanját, mert Isten teljesen egyedi módon bánik veled. Nincs még egy olyan lény, mint te. Mert hogyha, most gondoljatok bele így, az egész emberiséget így egy kaptafára vette volna, és úgy hívta volna el, hát akkor is hálát kéne adnunk. De nem. Ő személyre szabottan fölírta az angyaloknak, hogy nem tudom, mikor születtél, én 1971-ben. Figyeljetek, 1971, nem mondom a dátumot, mindegy, Kálmán Ernő megszületik, tessék, el van hívva, meg lesz igazítva. És angyalok, aha, oké. Okay. Mert Isten elvette a szabad akaratomat, talán azért lettem hívővé. Nem, ő az eleve ismeretében látta, hogy én el fogom fogadni Krisztust a megváltómnak. És ő eleve tudta, hogy én hívő leszek, de nem befolyásolt engem. Ez nagyon fontos. Az eleve elrendelés itt csúszik bizonyos körökben. Úgyhogy ő eleve elrendelte mindazokat az embereket, akik valaha hinni fognak a fiúban, mint a megváltójukban, és Isten kegyelmében nem tudom, hogy történt, én hála Istennek most itt vagyok, és köszönöm, hogy megváltozott az életem tényleg. És személyre szabottan tudja, hogy ki vagy, minden tud rólad, tudja, hogy milyen ajándékot adott, és azt is tudja, hogy mi a te elhívásod, hiszen ő készítette. Úgyhogy figyelj, a legjobb, amit tehetsz, felejtsd el a keresztény önképző köröket. Tök jó, hogyha van tanítás, a gyülekezetben is megbeszéljük egymással a dolgainkat, de te akarj maradni. Oké? Okay? Te vagy. Istennek a gyönyörűsége, az ő egyetlen egye, az ő megszentelt emberek, aki külön van választva az ő céljára, az ő elhívására, aki meg van igazítva és meg van dicsőítve. Öregem, mert te Isten dicsőíted. Tudod mivel? Tudod mivel dicsőíted? Amivel kezdtem pár perce, hogy nem a tökéletes járásod dicsőíti Istent. Az őt nem érdekli. De Dávid király volt a tökéletes férfiú Isten szemében. Az a Dávid király, aki hazú volt, parázna és gyilkos. Ez a Dávid király volt tökéletes férfiú Isten előtt. Miért? Azért, mert ő a bukásai után Istenhez rohant. Ő átlátszó volt, azt mondta, Uram, én itt vagyok, ez vagyok én. Én vagyok az az ember. Én vagyok az az ember, Uram. És Istent dicsőíti, amikor a bukás után helyreállok, és leporolom magam, és azt mondom, hogy oké, lehet, hogy már ezt mondtam, én megkaptam már másoktól, hogy én lelkiismeretlen ember vagyok, mert hogy valakivel szembe elkövettem valamit, ne gondoljatok valami túlsúlyos dologra, egy pitiáner valami, de hogy én nem vádolom magam, hogy tudok így tovább menni. Úgyhogy elvégeztetett. Bocsánatot kérek, bár ne tettem volna, nem vagyok, bocsánatot kérek, és utána azt mondom, hogy Uram, leginkább tőled kérek bocsánatot. És ha jóvá tudom tenni, jóvá teszem, de innentől kezdve nekem nincs lelkiismeret furdalásom. És tudjátok, hogy az angyalok odahajolnak hozzád, és néznek. Ez hogy lehet? Hogy csinálja? Van lelkiismerete, tudja a törvényt, ott van a szívében, rosszat tett, pontosan tudja a személyiségének a része, hogy tudja, hogy mi a jó és a rossz, és mégis megy tovább, mintha mi se történt volna. És az angyalok nézik, hogy ez hogy lehet? És Isten, hát, ez az én dicsőségem. Az én dicsőségem az ő dicsősége. Mert ő elhitte a keresztet. Mert ő elhitte, hogy én igaznak nyilvánítottam őt. Hogy köztünk leomlott a válaszfal. Nincs többé semmi közted és Isten között. Leomlott, ott van a kereszt, a kárpit, ketté hasadt. Ezt is mondta már egyszer egy más gyülekezetbe való testvérem, azt mondta nekem csillogó szemmel, hogy ő most egy új projekten dolgozik, ő a kárpit mögött akarja élni az életét. De mondom, nincs kárpit! Értsd meg! Nincs, ott vagy! Ott vagy bent! Nincs kárpit! Ketté szakadt! Ketté szakadt! Dicsőséges lény vagy! Dicsőséges vagy. Nem tudom, hogy élitek az életeteket. Tegnap este nem gondoltam magam túl dicsőségesnek, de ez nem számít semmit. Fütyülök az egészre. Úgy értem, értitek, milyen kontextusba fütyülök rá. Szeretem Istent, azt hiszem, de sokszor ez nem nyilvánvaló előttem se. De egy a lényeg, hogy ő szeret engem, hogy az ő szeretetéből hívott el, az ő szeretetéből dicsőített meg bennünket. És az ő szeretetéből nyilvánított bennünket igaznak. Úgyhogy lehet, hogy igazából csak még egy, csak az Efezus 1-ből még talán megnézünk valamit, de ez tényleg, ez Sanyi szokta használni ezt a kifejezést, ez nem egy forradalom? Ez egy agyrepesztő, nem? Tökéletes vagy. Bevégzett munka vagy. És az üdvösségünket tekintve, a jövőnket tekintve. És nyilván Isten bánik velünk, nevel bennünket, de nem az üdvösségért kell küzdenünk, hanem az üdvösségben kell küzdenünk. Az üdvösségünknek a tökéletes, megkérdőjelezhetetlen tudatában, abban, hogy nincs semmiféle kárhoztatás, Róma 8:1, ellened és ellenem, bárki mondhat bármit, az csak egy vélemény lesz, az engem nem érdekel. Oké, olyan szinten érdekel, hogyha igazad van, bocsáss meg, egy marha voltam, sajnálom, de ennyi, öregem, nem, rövid az élet, nem tudok többet pazarolni erre az ügyre, bocsánat, ha mivel tudom helyrehozni, mivel tudom jóvá tenni neked, ez egy fontos dolog, és akkor csináljuk, de ne büntess engem azzal, hogy még érezzem rosszul magam, mert ebbe a játékban nem megyek bele. Én tökéletes vagyok, és én szeretlek téged, csak szeretlek téged. Eleve elhatározzány minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az ő akaratának jó kedve szerint, és János 1.12-ben látjuk azt, hogy felhatalmazást kaptál arra, hogy azt mondd, hogy amikor megkérdezik, hogy ki vagy te, hát én Kálmán Ernő vagyok, ez is ez a szakmám, ezt csinálom, ez minden. Ja, tényleg. Egészség. Isten felhatalmazott arra, hogy azt mondjam, hogy én Istennek a gyermeke vagyok. Isten felhatalmazott erre. És hogyha a gyermeke vagyok, akkor az örököse is vagyok. És ha az örököse vagyok, az azt jelenti, hogy benne vagyok a családjában. És erről prédikáltam a Rákosmenti gyülekezetbe, hogy János 17-ben, erről már nem fogok beszélni, Jézus a főpapi imájában az ő családjáról beszélt, hogy én az atyában vagyok, az atya én bennem van, és ti én bennem vagytok, és én ti bennetek vagyok. Egy olyan összefonódásban, amit nem tudsz többé szétbontani. Menthetetlenül, visszavonhatatlanul és végletesen bele vagy keresztelve a Szent Háromság Istennek a családjába. Ennek a hihetetlen istenségnek a családjába. Nem egy megtűrt emberként, Isten nem így cicegve mondta, hogy meghalok értük, jó, legyen nekik. Olyan kis szerencsétlenek. Nem, ő azt mondta, hogy családot szerzek magamnak a kereszten. Én családot szerzek magamnak. Tökéletesek lesznek. Nekem tökéletesek lesznek. És ott vagy a Szent Háromságban. Bármikor mehetsz az Atya elé Jézus Krisztus által. És nincs közbevetett választófal. A bűnöket elsöpörte a keresztnek az ereje. Ez a hiperkegyelmi üzenet, ez a botrányos üzenet. És lehet, hogy vannak olyan gyülekezetek, ahol nem merik ezt hirdetni, mert attól félnek, hogy az emberek, már Pált is érte ez a vált, hogy az emberek majd úgy fogják érteni, hogy akkor bármit tehetnek. Én jobban félnék attól, hogy ne hirdessem a kegyelemnek a teljességét. Kicsoda vagyok én, hogy bizonyos emberek miatt megváltoztassam Istennek az üzenetét. Nem, mindenki magáért felel. Oké, mindenki magáért felel. A kegyelem nem arra való, hogy visszaéljünk vele. Senki nem annyira elmebeteg, csak ez a szeretetről szól. Istennek a feltétel nélküli szeretetéről. És ez az életünk, ebben élünk. És tudjátok mit? Ha ez nem így lenne, én nem akarnék keresztény lenni. Mert akkor még rosszabb a helyzet. Van egy haragvó Isten, aki mindent lát, mindent tud, és tudom, hogy én egyszerűen nem vagyok elég jó neki, és le fog sújtani. De hála Istennek, hogy mi szabadon bemehetünk hozzá, belenézhetünk az ő arcába. Az Ószövetségbe, ha valaki Isten arcát látta, annak vége volt, öregem. Annak vége volt. Senki nem nézhetett Istenre. Isten pedig azt mondja, arra hív el az Új Szövetségben, gyere és tekints bele az arcomba. Isten pillantása. Szeretném Isten pillantását. Úgyhogy tudunk erre egy áment mondani? Ámen. Drága atyánk, köszönjük neked ezt az üzenetet, ez a te üzeneted, és ha megbotránkozunk rajta, Uram, ha nem, hála Istennek érte, tényleg. És kérlek ad, hogy a részünké váljon, hogy elhiggyük, hogy a legsötétebb pillanatainkban, vagy éppen a fönn a csúcson, vagy a legnagyobb örömünkben, amikor hálát adunk, akkor is rád nézzünk, és igaznak tekintsük az összes ígéretedet, a kijelentéseidet, amik itt vannak a Bibliában. Köszönjük neked, és hogyha úgy hallgatod, vagy nézed ezt a felvételt, hogy a felét sem hiszed ennek, amit most hallottál, akkor kérlek, hogy biztatlak rá, hogy olvasd el a Bibliát, az ide vonatkozó részeket, arra biztatlak, hogy olvasd el az egészet, egész Bibliát, hogy lásd a nagy képet, hogy kicsoda Isten, és ki vagy te. És hogyha szeretnéd magadnak ezt az Istent, szeretnél az ő családjába tartozni, hogy igaznak nyilvánítson, hogy megtudd, hogy mi az elhívásod, célja és értelme az életednek, hogy elkezdhessd élni az ő életét, ha szeretnél békét a szívedbe, és kegyelmet, akkor csak mondd utánam ezeket a szavakat, és tudod mit? Nem a szavak számítanak, hanem hogy hiszel-e. Mondj bármit. Csak mondd Krisztusnak a saját szavaiddal, hogy bűnös vagyok, Uram, és a bűnért halált érdemelnék, mert te igazságos vagy, de azért, mert szerető Isten is vagy, te eljöttél, és a kereszten fizettél a bűneimért. És én ezt elhiszem, hogy te vagy az emberiség üdvözítője, Jézus. Te vagy a megváltó, és hogy te fizetted ki az én bűneimet. Elhiszem, hiszek benned, elismerlek a személyes megváltómnak, és kérlek, gyere be az életembe. Nem akarok tovább nélküled élni. Te nevedben, Jézus, mennyei atyánkhoz. Amen. És ha elmondtad ezt az imát a szívedben egy pici hittel, akkor tudd, hogy örök életed van. Meg vannak bocsájtva a bűneid, ha hittél, és ezt soha, de soha nem veszítheted el. Mivel nem érdemeltük meg, ezért nem tudjuk eljátszani sem. Úgyhogy egy nagyon áldott hétvégét, és jövő héten ugyanekkor ugyanitt Sanyival. Amen. Köszönöm.